Rádió Színház.
Endre, a kabaré regénye. Harmadik rész.
Eleinte úgy volt, hogy a kabaré műsorát Bálint Dezső fogja összeállítani. Finoman kicsiszolt nagyvilági ízlése volt. De néhány napos próbálkozás után mégis önként visszavonult, és nekem engedte át a műsor gondját. Amint a premiéren kiderült, ezt bölcsen tette. Az új kabaré nagyon nagy átütő erejű sikert aratott. Itt már a színpadi hagyományoktól végleg elszakadva, a pódium talajához, méreteihez, különleges természetrajzához alkalmazkodva jelentkezett az újfajta szórakoztató művészet. Szépernő háromszoros egyberímelő aktuális strófákat írt, amelyeket egy felejthetetlen színész, Sajó Géza adott elő gitárkísérettel. A zene és a prozódia megtéveszthetetlenül szabatos, puritán művésze volt. Tökéletes hangszer, amelyen minden hang másíthatatlan törvényszerűséggel szólalt meg. A kedves zeneszerző Hetényi Heidelberg társaságában én is ráhibáztam egy emlékezetes kuplé sikerre. A bibliai Lótról szólott a dal, akit feleségestül mentett ki Szodoma tűzesőjéből Ábrahám. És mi alatt menekülés közben Ábrahám a menyecskének kurizál, Lótot egyre biztatja a refrénnel, hogy Lót, 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 csak menj, csak menj, csak menj, s ne nézzél hátra. És a harmadik strófa végén megállapítja az örökérvényű tanulságot, hogy s bár Alfonz, Luis, pláne, Samu, mamán, Ábrahám, Ábrahám, ma is csak így szól a család barátja. Lót, 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 csak menj, csak menj, csak menj, s ne nézzél hátra. Azt hiszem, ez a rövid kivonat eléggé érzékelteti, hogy a sikert nem ez a vers szöveg idézte elő. Ezúttal a siker az előadó művésznek, Ferenczi Károlynak volt köszönhető. Ő volt az első, aki a kuplét valóban modern szellemben tudta előadni. Ez a siker különben keserves ajándék volt a kabaré számára. Évekig esténként legalább 10 perccel megtoldotta a műsor időtartamát a kiáltozás, amellyel a közönség Lótot ráadásnak követelte. Kijöttem, hogy elkezdjem a konferánszomat. A közönség kórusban kiáltozta.
A Lótot akarjuk hallani!
Idegesen markoláztam a hajamban. Minél idegesebb lettem én, annál követelődzőbb lett a közönség. Rendes párviadal fejlődött ki a két szuverenitás között, és persze mindig a közönség győzött. Én szerencsétlen megkezdett mondatom roncsaival szégyenkezve sompolyogtam el a hadszíntérről. Ferenczi valahonnan a büféből lihegve felrohant a színpadra, elénekelte a Lótot, és a közönség újjongott. Nem a dalnak, hanem a győzelemnek. Az a gyanúm, hogy később már magam is megjátszott idegességgel ingereltem a közönséget. Hiába, idővel a megszokás mindent mechanizál. Azért szoktak a bikaviadalokon mindig friss bikákat szerepeltetni. László Rózsi is kapott 7 új kuplét elnyűhetetlen állandó műsorának fejeléséül. Akkoriban vitathatatlanul ő volt a kabaré vonzó ereje. Vörhenyes hajó feltűnően karcsú lány volt. Konyba kötött hajával, könnyökig érő fekete kesztyűjével, enyhén kivágott sima estéi ruhájával, csípőjének egy-egy lassú mozdulatával erotikusabb volt, mint manapság egy mesztelen girl csapat torna gyakorlata. Egyik kupléját Szépernő írta Monsignyózó grófnőről, a megszökött Száz királynéről, a másik kupléját pedig Czerkovics Béla Rezsinről, erről a mindenre használható házi frajlányról, és a kuplé visszatérő refrénje az volt, hogy Küldjék be a rezsint. Czerkovics Béla volt ennek a műfajnak a legfölényesebb mestere. Ha egyáltalán lehet beszélni különleges budapesti utcai költészetről, ennek a költészetnek ő volt a klasszikusa. Huszár Pufi ekkor jelent meg először a közönség előtt Ötvös Károlynak, a Vajdának alakjában. Kávéházi törzsasztala mellett az öblös karosszékben hátravetve magát, Vélsini a szivarjának hanvát lassan elpermetezve, hónapról hónapra mély, dörmögő hangján mondta el bölcsességeit. Fogsorára fogorvossal csináltatott burkolatot, amely fekete foghíjakat és egyedülálló redves fogakat ábrázolt. Első műsorában a magyar bolháról tartott előadást. Büszkén jelentette ki, hogy a magyar bolha a legkülönbb bolha a világon. A magyar bolha még a japán bolhánál is nagyobbat ugrik. És nem csak nagyobbat, de szebben is, mert a magyar bolha előbb megriszálja a farát, szügyibe vágja a fejét, aztán úgy ugrik. Végül ezt mondta:
Deák Ferencet nagyon szerette a bolha. Kerkápolyt is szerette. Engem is szeret, de már Kossuth Ferencet nem szereti. Hiszen az éjszíja, de nem jó ízű éjszíja.
Az új kabaré egy másik állandósított rovata, az Uránia Tudományos Színház előadása volt. Én azt a nagyképű pátoszt karikíroztam, amellyel akkor ez az állami támogatással működő intézmény terjesztette a tudományokat a gyanútlan ifjúság körében.
Ha megállunk a rengő, ringó, aranykalászos magyar rónaságon, vagy az alkonyoló Tiszánál, hinnék-e, kedves hallgatóim, hogy a föld gömbölyű?
Pedig úgy van, a tudomány újabban kiderítette, hogy a Föld egy gömb alakot képez. A modern tudomány a Földön 5 világrészt különböztet meg, úgyis mint Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. Így van a jegyzetemben. Ó, a tudomány csalhatatlan... De igazán végzetes, az egész évet eldöntő, az egész éven végig húzódó sikerét egy váratlan pozíciójában vívta ki az új kabaré. Guti Soma hozott be egy kis darabot, amely a szövetkezetekről szólott. A hitel szervei voltak ezek, a nagybankok miniatűr reprodukciói. Ha a nagybankok a nemzeti hitelélet csatornái, úgy ezek a szövetkezetek a hajszálcsövei voltak. A legszerényebb polgári elhatározásoknak, ábrándoknak, szeszélyeknek voltak életadó nemtői. Egy-egy kétszoba konyhás család alapítás, egy-egy siófoki nyaralás, szerényebb totalizatőr kampány, sőt, egy-egy vidám érettségi évforduló bankett hátterében is a szövetkezetek állottak, mint pénzügyi bázis. A díszes cégtábla mögött maga a szövetkezet többnyire elfért egy-egy szerény családi otthonban is, amint hogy szervezete nemigen terjedt túl a szűk családi kör határain. A papa leányát elvette az ifjú kliens nélküli ügyvéd, és a szövetkezet azért született meg, hogy vőmuramat ellássa kellően peranyaggal. Mert ezeknél a 2-300 koronás váltóknál nem az előre levont illetékek sem a kamat volt a fontos, hanem a perköltségek. Amikor azt a pénzt a kliens a váltóra felvette, a bútorok, amiket azon a pénzen vett, már elnyűvődtek, a ricsaj, amit azon a pénzen rendezett, már kifakult az emlékezetéből, de megmaradt a váltó, és megmaradtak a kamatok. Úgy mondják, az ember napi táplálékadagjának legnagyobb része vízből áll. Akkoriban a pesti ember büdzséjének legnagyobb része perköltségből állott. Erről a szövetkezetről szólt Gutisoma kis darabja. A cselekvény mindössze annyi volt benne, hogy a megszorult fiatalember a váltójával jelentkezik a pénzért, és amikor végre a tömérdek formalitás után a kölcsön kifizetésére kerül a sor, az előzetes költségek, jutalékok, illetékek, kamatok levonása után kiderül, hogy még a fiatalembernek kell néhány pengőt lefizetnie. Ezen a pénzen aztán a vezérigazgató rögtön sós kiflit, tormás virslit és sört hozott a koplaló szövetkezetnek. Nagy meglepetésünkre ennek volt olyan sikere, amire színházi szaknyelven azt szokás mondani, hogy kün vagyunk a vízből. Az első próbán az egybegyűlt szereplőknek elmondtam, hogy körülbelül miről van szó, aztán rájuk bíztam, hogy játsszák el, ahogy ők jónak látják. Olyan volt ez, mint amikor a koncot odadobják a kiéhezett vérebb falkának. Próbáról próbára egyre nőtt a darab. A derék színészek egész nap törték a fejüket, hogy a másnapi próbán valami új notabenével képesszék el társaikat. Sajó volt a vezérigazgató, Pufi a pénztáros és Ferenci a szolga. A megszorult fiatalember szerepét, mint először fellépő műkedvelő, egy valódi lecsúszott gavallér, Már Nándor játszotta. A legenda azt mesélte róla, hogy milliós örökséghez jutott, amelyen most rövides úton óhajt túladni. Feltűnő kicsi koponyájára, kopasságra hajlamos szöszke hajtapadt, aranycvikkere mélyen beágyazódott kampós orrába, magas, kísértetiesen sovány, meghajlott alakjáról hanyagul omlott le a kitűnően szabott gérok. Pontosan az a fiatalember volt, akit arisztokratikus megjelenésűnek szokott nevezni a közvélemény. Egyáltalán nem is volt arisztokrata születés. Apja valami nyugalmazott osztrák katonatiszt volt, aki rajongva szerette egyetlen fiát, és értelmetlenül bámult utána, amikor anyai örökségével a zsebében annak a felsőbbrendű életnek nekivágott. Persze a legenda ezúttal is pesti módra túlzott. Egyáltalán nem millióról volt szó. Beavatottak szerint körülbelül 80 ezer korona lehetett az az összeg, amellyel Pünkösdi királyságára elindult. De ez is elég volt ahhoz, hogy néhány évig Pesten arbiter eleganciárummá váljék. Tudott néhány szót franciául, angolul kifogástalan kiejtéssel, kitűnően el tudott igazodni a pezsgők, likőrök, parfümök, Havanna szivarok világmárkái között. Vett egy nagy csukott autót, akkor még az autó ritka állatfaj volt a mi klímánkban. Gombjukában fehér szegfűt, a lábán fehér kamásnyit hordott. Ez akkor még elég volt, hogy a pesti társaság felszínen kavargó tajtékjában vezető szerephez jusson. Egy este a kabaré vendéglőjében találtam őt az elfogyasztott vacsorája után, kis üveg Johannisberger mellett. Mentegetőzött, hogy az ő kedvenc rajnai bora ugyan nem a Johannisberger, hanem a Liebfrauen Milk, de sajnos azt itt nem tartják. Aztán Havanna szivarja hanvát könnyedén lepöccintve, kedves közvetlen egyéniséggel közölte velem, hogy beáll a kabaréba színésznek. És őszintén szólva az a számítása, hogy már ennek a mai vacsorájának a problémáját is az ezután kapandó színészgázsiából fogja megoldani. Bálint Dezső az ötletet jó üzletnek találta, szerződtette, és így jutott szerepéhez a szövetkezetben. Kitűnt, hogy nem csak szeretetre méltó, hűséges, odaadó kolléga, hanem derék használható színész is, aki a legkisebb munkájához is a legnagyobb tüzet gyújtotta be lelki kazánjába, ahogy azt a művészet igazi rajongói, a dilettánsok szokták. Most már kizárólag apró gázsiából élve, valóságos boldog felszabadultsággal lubickolt a bohém élet nyomorúságaiban. De egy kis hivatalnok pedantériájával elhordozta régi ruháit, fehér neműjét, nyakkendőit, amelyek most már új mesterségének munkaeszközeivé váltak. Figurájában mindig készenlétben állott a nyegle uracsok karikatúrája. Így aztán a kabaré galériájának egyik jellegzetes képe lett belőle. A régi időkből megtartotta a raccsolását, az elegáns hanyag magatartását és a fehér szegfűt. Ha olykor a sors elébe vetette a problémát, hogy utolsó 20 fillérjén egy fehér szegfűt vegyene, vagy tejfeles túrót, mindig a fehér szegfű javára döntött. Kedvenc étele és a felsőbbrendű élet heraldikus állata az ő szemében a rák volt, amelyet lesújtó eleganciával tudott a vendéglőben kiejteni. Így mondta.
Hark!
egyszer a kabaré nyári vidéki turnéján egy nyomorúságos erdélyi városka kurta kocsmájában vártunk a vonat csatlakozásra, és próbáltunk valami ebédpótló elemózsiát rekvirálni magunknak. Már Nándor magához szólította a kocsmárost, hátradőlt a székében, és a cvikkerét megigazítva fontoskodó hangon kérdezte.
Kérem, van kák?
Ugyanezen a turnén megállapodtam vele, hogy ő mindig velem fog étkezni. Az apróbb kiadásait is majd én viselem, de viszont ő a gázsiát érintetlenül meghagyja nálam. Kiszámítottam neki, hogy a turné végére annyi pénze marad, amiből az új szezonig pompásan elnyaralhat valami jó fürdőhelyen. Egy hónapig hősiesen állta is a megállapodást. Aztán egy este egy nagyobb városban lelkendezve rohant hozzám, hogy azonnal adjam ki az egész járandóságát. Én már akkor félfüllel értesültem róla, hogy miről van szó. A helybeli aranyifjúság egy nagyszabású mulatságot tervezett a vendégszereplő művésznők ünneplésére, ebben akart részt venni ő is. Megmagyaráztam neki, hogy ő már nem aranyifjú, hanem színész, és a vidékjáró színészet ősi hagyományai szerint pénz nélkül is bátran részt vehet a mulatságban. Ő egyre izgatottabban követelte a pénzét, bennem meg lett volna a keménység, hogy az ő érdekében ellentálljak, de ekkor elkövette azt a csacsiságot, hogy nagy felhevülésében meggyanúsított. Egyszerűen kijelentette, hogy ő nem látja nálam a pénzét biztosítottnak. Erre aztán nem vitatkoztam vele tovább. Aláírtam az utalványt, vigye a pénzét, csináljon vele, amit akar. Az történt, ami kikerülhetetlen volt. Nagyszerűen mulattak, azután ő magához intette a főpincért, elegáns mozdulattal kivette a bugyellárisát, és kijelentette, hogy az ő társaságában nem szokott más fizetni. Másnap délben kissé gyűrött sárga arccal szerényen sompolygott az asztalomhoz. Egy vasa se volt. Amikor a kabarémtól megváltam, egyre rosszabbra fordult a sorsa. Bele kellett kóstolnia a színész élet komolyabb nyomorúságaiba is, amelyeket már a bohémság romantikája se bír megszépíteni. Azok a régi gérokkok, elegány zakkók a legszigorúbb gondozásban is elnyűvődtek végül. Egyre nehezebb volt, hogy keféléssel, öltögetéssel, vasalással, legalább a színpadi világításban, a szereplés rövid idejére a régi eleganciájukkal ragyogjanak. De még mindig megmaradtak fehér glasszékesztyűi, fehér kamásnyai, és a gombjukban is akadt egy-egy fehér szegfű. És olykor, hosszas koplalásokkal, ha egy kis pénzt sikerült összekuporgatnia, egy-egy ünnepnapot rendezett magának. Beült a legelegánsabb vendéglőbe, magához intette a pincért, és elegáns hangon kérdezte.
Kérem, van kák?
Az első előadásnak nagy sikere volt, és Bálint Dezső elutazott egy hónapra Berlinbe szórakozni. Ezúttal a kabaré pénzügyi irányítását is rám bízta. Persze magát a pénzt a pénztáros kezelte, de enyém volt a kiutalványozási jog. Én néztem át előadás után a számadásokat, és én intézkedtem, hogy a bevételből megmaradt pénzt naponta elküldjék a bankba BD jeligére. Így tudtam meg, hogy ez a folyosószerű kis adó naponta körülbelül 500 koronát jövedelmezett tisztán. Persze, akkor még technikai kiadások nem voltak. A színpadot egy szál világosító munkás látta el, a lényeges rezsi annak a néhány színésznek a fizetése volt. És a legnagyobb gázsi az én napi 20 koronám. Ezért a pénzért igazgattam, rendeztem, írtam, konferáltam, és a magam darabjaiban színészkedtem is. A belépődíj pedig 6 és 3 korona volt, és ezen felül maradt még a vendéglői üzem jövedelme. Ha igazán jól ment a kabaré, havonként 25 000 koronát megkereshetett rajta a vállalkozó azért a 14 000 koronányi kaúciójáért, amelyet befektetett. Egy hónap múlva Bálint Dezső megjött Berlinből, és egy este ellátogatott a kabaréba. Magához rendelt kis szobájába, és én az üzleti írományokkal megrakodva jelentem meg színe előtt. Őszintén szólva a hűséges sáfárok buzgalma égett bennem. Előre vártam boldogan, hogy mennyire el lesz ragadtatva a fényes eredmény láttára. Aztán majd a zsebéből elő fogja venni azt az ajándékot, amelyet hűséges munkám megjutalmazására hozott nekem Berlinből. Talán egy szép töltőtollat, vagy egy zsebórát, vagy talán egy 100 márkás aranyat, ami a legtapintatosabb formája a pénzajándékozásnak. Az embernek nagyon izgékony a fantáziája, ha a saját érdemeinek az elismeréséről van szó. De ő kitűnően tudta mutatni, hogy egyáltalán nincs elragadtatva ettől a fényes eredménytől. Figyelmesen böngészte a könyveket, és ha egy-egy nap gyöngébb volt a bevétel, a fejét csóválta, hümmögött. Apróra átvizsgálta a számadásokat, leellenőrizte a számműveleteket, újból összeadott kivont, úgyhogy az ajándékok vérmes várományosából észrevétlenül alakultam át vádlottá, aki szurkolva várja fölmentését. Egyszerre a szeme megakadt egy kis cédulán, amelyen Judik Etel színművésznő ceruzaírással elismeri, hogy 15 korona akkontót mély tisztelettel és hálás köszönettel fölvett. Rám világította domború cvikkerét, és szigorúan kérdezte.
Mi ez? Mit jelent ez a 15 korona?
Hogy mit jelent? A cédula elég értelmesen beszél. Judik Etel színművésznő a fizetésére felvett 15 korona ákontót.
És ki hatalmazott föl téged, hogy ákontókat osztogass?
A művésznőnek a gyereke beteg lett. Hirtelen szüksége volt a pénzre.
Máskor légy szíves, és ne a más pénzéből jótékonykodjál.
Meg tudtam volna magyarázni neki, hogy nekem van igazam. Hogy amíg ő Berlinben élte világát, engem itt hagyott a társulattal, és a vállalat 1000 gondjával a nyakamon, és hogy az ákontó nem ajándék, hanem a színésznek elfogadott szokásos járandósága. De már vége lett a szünetnek, nekem vissza kellett rohannom a színpadra, és ő is sietett már a vacsorájára. Tehát a töltőtól, a zsebór, a 100 márkás arany helyett egy kegyes szóval elbocsátott.
Na jó, jó. Ezúttal nem csinálok kázus belőle. Csak azért mondtam, hogy a jövőben ehhez tarts magad.
Talán igaza volt Bródi Sándornak, aki egyszer azt mondta volt rólam, hogy nem úrnak, hanem rabszolgának születtem. De e pillanatban valóban nem keserűség, hanem bámuló hódolat volt bennem. Bámultam ennek az embernek a fölényét, aki mások odaadó buzgalmát élvezni tudta anélkül, hogy a hálaérzés megzavarta volna élvezetében.
Gyendre, a kabaré regénye. A harmadik részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Bánovics Vivien, Molnár Piroska, Radnai Csilla, Csel Judit, Szabó Erika, Tóth Eszter, Bán Bálint, Domokos László, Ebres Attila, Hajmási Dávid, Hunyad Kürti István, Mózes András, Pindrok Csaba, Szabó Győző, Szervét Tibor, Tamási Zoltán. Hangmesteré, zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Kossuth Rádió. Újra mindenki.